Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenek igéjét, illetve azokat az igéket, amelyeknek alapján ma Isten szent lelke segítségével közöttetek az ő üzenetét kívánom hirdetni. Megírva található két helyen, mint a Lukács írása szerint való szent evangélium 24. részének, a 46. verstől a rész végéig, valamint Pál apostolnak a kolossébeli gyülekezethez írt levele 3. részének az első két versében. A következőképpen. És mondanékik, így van megírva, így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból 3. napon. És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának evangéliumát minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai, és ímé én elküldöm tireátok az én atyámnak ígéretét, ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, míg nem felruháztattok mennyei erővel. Kivivé pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. És lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván felviteték a mennybe. Ők pedig imádván őt visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe. És mindenkor a templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent. Amen. A kolossébeliekhez írott levélből pedig így szól az ige. Annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van az Istennek jobbján ülvén. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, egyáltalán nem meglepő számomra, és úgy hiszem, hogy a jelenlévők közül senki sem lepődik meg azon, hogy ilyen kevesen vagyunk ezen az ünnepi istentiszteleten. A templomba járók közül is kevesen ünneplik a mennybe menetelt. A templomba nem járók pedig azt sem tudják, hogy egyáltalán mi az a mennybe menetel ünnepe. Ez az ünnep egyszerűen elveszett a hétköznapok szürkeségében, elveszítette népszerűségét, és mindez talán azért történhetett, mert legalábbis az én ismereteim szerint nem ragadt hozzá semmiféle népszokás vagy ajándékozás. Azok az ünnepeink, a kiemelt ünnepek általában, ahol valami különleges népi hagyomány, de legalább gazdag, vagy kevésbé gazdag, de ajándékozás társul hozzá. Hát a mennybe menetel ünnepéhez, mint már mondottam, úgy tudom, hogy nem tartozott sohasem, és ma sem tartozik semmiféle ajándékozás. Valahogy a lapszélére száműztük ezt az ünnepet. Tudunk róla, tudunk arról, hogy létezik, sőt, ha visszagondolunk, akkor tudunk arról is, hogy az apostoli hitvallásban megvalljuk. Elmondjuk, hogy felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, aztán folytatjuk tovább, hogy még miben hiszünk, de ezentúl már nem beszélünk róla. Miért mondtam azt, hogy ez az esemény nagyon fontos része hívő életünknek? Mert igenis, nagyon fontos, még ha a többség nem is tartja annak. Azért, mert Jézus ígérete és a Szentírás bizonyságtétele szerint megszűnt ezen a földön emberi testben élni, ahol Isten fiúsága ellenére kötött volt a mozgástere. A mennybe menetel nyitotta meg számára újra a lehetőséget, hogy az Atya jobbján ülve folyamatosan esedezzen. Könyörögjön értünk, és tolmácsolja az Atya felé a mi imádságainkat. A teremtett világ legcsodálatosabb történése folyik a mennyben, mert Jézus mindenkiért imádkozik. Mert még azokért is imádkozik, akikről mi rendszeresen elfelejtkezünk, akiket kihagyunk akár hálaadó, akár könyörgő imádságainkból. Ő közben jár értük, és közben jár értünk. Bizonyos ez, hiszen Isten igéje mondja, hogy mert nincs más közben járó Isten és ember között, mint az ember Jézus Krisztus. Nagyon keveset beszélünk a mi végtelen hatalmú közben járunkról, aki által kapjuk a Szent Lelket ajándékba. Az ő áldozata, feltámadása mennybe menetele nélkül nem részesülhetnénk bűnbocsánatban, nem részesülhetnénk a Szentlélek mindent megújító ajándékában. A Szentlélek által van bizonyosságunk Isten megbocsátó kegyelméről, életeket megváltoztató erejéről. Mert mi magunktól képtelenek vagyunk életeinket megváltoztatni. Lehetnek fogadalmaink, mint ahogy vannak is, amelyeket egyáltalán nem tudunk teljesíteni. Vannak elképzeléseink életeink megújításáról, majd keserűen kell egy idő múlva bevallanunk, hogy ismét nem sikerült teljesíteni a magunk felé tűzött vállalásokat. Nem is sikerülhet, mert hisz az ember önmaga erejéből nem tudja megváltoztatni önmagát. A változáshoz, a változtatáshoz kell az isteni kegyelem, kell az ő megszólítását meghallani, hogy valóban képesek legyünk önrendelkezésünket feladva, kiszolgáltatni magunkat Isten Jézus Krisztusban felénk áradó kegyelmének. Mert igazán élni csak Isten kegyelmében élve lehetséges. A többi próbálkozás önállító kísérlet. Nem lehet úgy Isten kegyelmében élni, hogy közben minden világi dolognak behódolok. Nem lehet kegyelemben élni, ha nem tudok a másik emberre meggyőződésétől függetlenül úgy tekinteni, hogy érte is megáldoztatott, érte is feltámadt, és a mennyben érte is imádkozik Krisztus, még akkor is, ha az embertársam nem is tud róla. De van vele szemben kötelességem, ha kegyelemben élek, Isten eszközeként kell erről a minden megújító, mindent megszelídítő kegyelemről bizonyságot tenni. Mert Isten őket is hívja az üdvösség útjára, hogy megtalálják-e, eltalálnak-e az üdvösség útjára, ezért mi mindannyian felelősek vagyunk. Mert mi valóban felelősek vagyunk, igen, minden embertársunkért. Hívőkért, hitetlenekért, közellévőkért, távollévőkért egyaránt. A Kolossébeliekhez írt levélből olvasott ige azt mondja, azt az utasítást adja, hogy az odafönn valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Hogyan kell ezt érteni? Mi az, hogy odafenn való? Mi az, hogy a mennyekben? Mi az, hogy a mennyország fölöttünk van valahol, a magasságba, aki tudja, hol, milyen távolságba, milyen messzeségbe. Nincs ez ellentmondásban a már elhangzottakkal. Nincs ellentmondásban ez a mi világképünkkel. Ma az űrhajózás korában már tudjuk, hogy ebben a világegyetemben nem beszélhetünk lentről, nem beszélhetünk fentről. Ezek a meghatározások a tudomány számára már nem léteznek. Ha tudjuk, hogy ez a világegyetem, ez a világmindenség óriási, hiszen 100 milliárdnyi, több milliárdnyi fényévre fel tudunk már fedezni olyan bolygórendszereket, ahol azt próbáljuk kutatni, vajon van-e hozzánk hasonló élet. És ha volna, mit kezdenénk vele? Hiszen ha végig gondoljuk, Isten nélkül még a saját életeinkkel sem tudunk mit kezdeni. Visszatérve ezekre a meghatározásokra, hogy fent és lent, azt kell mondani, hogy, mint már említettem is, hogy ezek nem léteznek. Sokan azt mondják, hogy igen, ezeknek a meghatározásoknak volt valamikor értelme, mégpedig akkor volt értelme, amikor az emberek a Biblia világképében éltek. Testvéreim, itt gyorsan ki kell igazítani, és gyorsan meg kell jegyezni, hogy ez bizony egy téves felfogás. Egy alapvető tévedés. Mert ez a lent és a fent, a fölöttünk lévő mennybolt, a fölöttünk lévő ki tudja hanyadik határon túl lévő mennyország, ez nem így van, és nem így tanít róla a Szentírás. Ez nem a Biblia világképe, mint ahogy tanították annak idején. Úgy hiszem, itt mindannyian, főleg az idősebbek, többféle világképet voltunk kénytelenek megtanulni az iskolákban. Hol ez volt a divat, hol amaz volt a divat. De valahogy az igazi világképet, a Biblia világképét azt mindig hamisan adták elénk. Mert a Biblia világképe egészen más. A Biblia világképe soha nem változott, és soha nem is fog változni. Ez egy nagyon döntő és fontos megjegyzés. Nagyon világosan fogalmaz Isten igéje. Azt mondja, hogy van látható világ, és van egy láthatatlan világ. Ez a két világ van mind összesen. Mi ebben a látható világban élünk jelenleg. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Még egyszer ismétlem. Ami látható, a láthatatlanból állott elő. Hát testvéreim, ez a Biblia világképe. Van látható, és van láthatatlan világ. Mi jelenleg a látható világban élünk, és készülünk a láthatatlan világba majd átmenni. A többi világkép, ami ennek ellentmond, vagy amit esetleg bibliai világképnek tartanak, az Isten egyértelmű kijelentésének figyelmen kívül hagyásával jött létre. Az emberek nem tudtak másként tájékozódni elődeink sem, és mi sem tudunk. Csak úgy, ha azt mondjuk, hogy lent és fent, északon és délen, keleten vagy nyugaton, vagy lehetne még sorolni tovább. Természetesen nem baj, ha szóhasználatunkban az emberi világképet használjuk. De tudnunk kell az Isten által kijelentett igazi világképről. Miért fontos ezt a kérdést az ige alapján megvizsgálnunk? Miért kellett a kolosséi és a zsidókhoz írt levélből kiemelt igékről beszélni? Azért, hogy az igét valóban igeszerűen értsük, és így teljesen világos legyen előttünk, mit is jelent a mennybe menetel. Mert mit jelent a mennybe menetel? Jézus átment a látható világból a láthatatlan világba. Csodálatos dolog, nem értjük. Mint ahogy talán először tanítványai sem értették. Nem értették akkor, amikor feltámadása után megjelent nekik a bezárt ajtók ellenére. Nem értették azok az úton lévő tanítványok, akik éppen őróla beszéltek és megjelent nekik. És nem nagyon értették azok a tanítványok, se az a 11 sem, akit akkor a mennybe menetel napján magával vitt a hegyre, ahol elbúcsúzott tőlük. Igen, átment a látható világból a láthatatlan világba. És ebből a láthatatlan világból ebbe a látható világba küldte el pünköstkor a mindent megújító, az érthetetlen érthetővé tevő, mindent irányító szent lelket, akinek az eljövetelét nem is olyan sokára fogjuk ünnepelni. És reménységeim szerint sokkal többen lesznek a testvérek, mint ezen a mai napon, ezen a mai estén. Azt mondja az ige, hogy az odafelvalókat keressétek, azokkal törődjetek, de amíg a testben létezünk, a látható világ fogságában élünk. De úgy kell élnünk, mint akik már itt a láthatatlan világ polgáraivá lettünk Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által. A láthatatlan világ sokkal nagyobb, mint ez a látható világ. Sokkal hatalmasabb, és sokkal szebb is lehet, egészen bizonyosan. És ebben a láthatatlan világban történik tulajdonképpen mindenről a döntés. Mert ott dönt Isten a mi sorsunkról, a mi életünkről. Ott van Krisztus, aki, mint már mondtam, továbbítja, tolmácsolja a mi imádságainkat. És ő maga is esedezik, imádkozik értünk, ezért, hogy valóban ennek a láthatatlan világnak az üdvösséget jelentő részébe tölthessük majd az örökké valóságot. Ebben a láthatatlan világban született meg a megváltás, a megigazulás lehetősége. És ebben a láthatatlan világban született meg az, hogy Isten mindannyiunkat hív, Isten mindannyiunkat megszólít, mert nem akarja, hogy közülünk csak egy is elkárhozzon. És ő azt várja, hogy válaszoljunk neki. Mondjuk ki azt, hogy igen, eddig kerültelek, eddig a magam útját jártam, de megadom magam. Mert másképpen ez nem megy. Igen, meg kell adni magam, fel kell adni az eddigi életemet. Fel kell adni az eddigi elveimet. Még azt is mondom, hogy talán az eddigi meggyőződéseimet. Ahhoz, hogy valóban a láthatatlan világ polgáraivá válhassunk. Mert a megigazulás által mi is kettős állampolgárok vagyunk. Polgárai a láthatatlannak, és polgárai a láthatónak. A láthatónak csak néhány évtizedig tart az ideje, a láthatatlannak pedig végtelen. A láthatatlan az, aminek soha nem lesz vége. Az az örök, ahol nincs idő, ahol nincs semmi olyan, ami az Isten és a közöttünk lévő kapcsolatot megronthatná. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy valóban igazi bűnbánattal készüljünk Isten elé, az ő meghívására válaszoljunk. Merjük kimondani azt, hogy igen, szükségem van, hogy a láthatatlan világnak is polgára lehessek már itt ebben a földi életben. És ehhez a újjászületett élethez adja Isten a megtérést, és adja a Szentlélek ajándékát, mely felbecsülhetetlen ajándék. Más élőlény sehol nem részesülhet Istennek ezekben az ajándékaiban. Ezek az ajándékok, ez a meghívás csak az embereknek, csak nekünk szól. Válaszoljunk Istennek őszintén, hogy valóban a láthatatlan világ polgáraivá válhassunk. Amen.